Ahogy megbeszéltük, ma elkezdjük a zsidókhoz írt levélnek a tanulmányozását. Nem fog rövid ideig tartani. És ez azért nagyon fontos, mert a zsidókhoz írt levél olyan levél a Bibliában, amelyik az Úr Jézusnak a személyét állítja középpontba. Ennek a levélnek a témája az Úr Jézus, azt jelenti, hogy az Úr Jézusra nézzünk, és az Úr Jézusra mutat. Mielőtt elkezdenék bármit is mondani, keressük ki a zsidókhoz írt levél első fejezetét, és az első verset olvassuk el. A zsidókhoz írt levél első fejezet első verséből így szól hozzánk Isten szent igéje. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben fiúban szólt, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. A második verset is elolvastam. Tehát az előbb azt mondtam, hogy ennek a levélnek a témája, a központi témája az, hogy nézzünk az Úr Jézusra. Tehát a zsidókhoz írt levélnek a legfontosabb üzenete az Úr Jézusnak a személye, és az egész levél e körül forog. Hogy lássátok azt, hogy mennyire fontos a levélben, én néhány verset itt kiemeltem, nem kell kikeresni, mert nagyon sok igét fogunk ma olvasni, és nem fogjuk győzni kikeresni mindet. A második fejezet 8. és 9. versében azt olvassuk, hogy látjuk, hogy Jézus dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Tehát a megalázott és szenvedő Krisztust látjuk, aki utána dicsőséget nyert. Aztán a harmadik fejezet első verse úgy kezdődik, hogy figyeljetek a mi hitvallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, tehát aki a küldött és a főpap egy személyben, és aki a mi bizonyságtételünknek a középpontja. A hetedik fejezet negyedik versében arról olvasunk, hogy nézzétek, milyen nagy ez, ugye itt Melkicédekre utal, akit utána az Úr Jézussal fog párhuzamba állítani. A 12. fejezet második versében azt olvassuk, az elsőt is hozzáolvasom, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén Jézusra a hit elkezdőjére és bevégzőjére. Itt az, hogy nézvén Jézusra, az ugye nem ragozott igei alakban áll, hanem folyamatos melléknév, igenév, tehát nézve, mondjuk magyarul ez nem folyamatos melléknév, igenév, de most mindegy. A lényeg az, hogy egy olyan ige áll itt, amelyik azt jelenti, hogy a tekintetünket fordítsuk el minden másra, annak érdekében, hogy egyetlen egy pontra tudjunk összpontosítani. Tehát, hogy egy pontra szegezzük a tekintetünket, és ugye ez a valaki, az itt Krisztus ebben a versben. Aztán a harmadik versben, ugyanúgy a 12. fejezet harmadik versében azt mondja, hogy gondoljátok meg, és itt újból szembeállítja egymással Krisztusnak a szenvedését és a dicsőségét, amiből aztán a hívőnek való bátorítást szűri le. Tehát azt látjuk, hogy a zsidókhoz írt levélnek a legfőbb témája az Úr Jézus, mégpedig úgy, hogy az Úr Jézust a dicsőségében mutassa be. A második nagyon fontos téma, ami tulajdonképpen eszköze annak, hogy az első témát megmutassa, az az, hogy az Ószövetség rendelkezései olyan árnyékok, amelyek az eljövendő messiási valóságot tükrözik. Ugye az árnyék mutatja, hogy van ott valami, de az árnyékot nem lehet megérinteni, nem lehet megfogni. Csak az mutatja, hogy van ott valami olyasmi, ami valóságos, és nekem igazából a valóságoshoz kell eljutni, és a zsidókhoz írt levél ezt mutatja be, hogy az árnyékból hogy lesz valóság, hogy jutunk el az árnyékból a valóságra, hogy megérinthessük. Ugye emlékszünk a János első levelében, ahogy János mondta, hogy megérintettük, megfogtuk, hallottuk. Tehát hogy lesz az árnyékból valóság? Ezt mutatja a zsidókhoz írt levél. A levélnek a központi üzenete az... Azt a következőképpen lehetne összefoglalni, az az új, amit a messiás Jézus hozott, magasan a sínai törvények fölött áll. A törvény rendszere csak egy árnyékszerű, vázlatszerű előképe annak, amit a megígért megváltó hozott ebbe a világba. A messiás hívő zsidók, ugye akiknek íródik ez a levél, a Krisztusban nem hívő nemzettársaiktól nagyon sok üldöztetést szenvednek el. Ugye ezt tudjuk a Pál apostol, páli levelekből, hogy a Krisztusban nem hívő zsidók nyomás alatt tartották és üldözték azokat a zsidókat, akik az Úr Jézusban hittek, és emiatt fönnállt annak a veszélye, hogy azok a zsidók, akik csatlakoztak ugyan mondjuk formálisan a messiási zsidó gyülekezetekhez, vagy közösségekhez, vagy mozgalomhoz, ezek, hogyha nem történt az életükben valami radikális szellemi változás, tehát igazi megtérés és újjászületés, akkor fönnállt annak a veszélye, hogy ezek visszatérnek a Krisztus nélküli zsidóságba. És ezért volt olyan fontos a zsidókhoz írt levél írójának a számára a zsidókat arra bátorítani, hogy a messiás Jézus mindenek fölött valóságát ismerjék föl, hogy fogják föl Krisztus megváltó művét, és hogy jussanak el élő az újonnan születés által megkapott hitre. Ugyanakkor ugye bátorítja a hívőket is arra, akik újjászületett hívő zsidó emberek voltak, hogy szegezzék a tekintetüket Jézusra, az ő dicsőségére, és hogy tartsanak ki a Krisztus mellett egészen a célig. Tehát nagyjából így lehetne összefoglalni ennek a levélnek a központi üzenetét, és most azt kellene megnézni, hogy ezeket a nagyon és lényegre törő dolgokat tulajdonképpen ki írta. Hát nagyon érdekes, hogy a levélnek az elején, ugye felolvastam a levélnek az elejét, nem jelenik meg semmiféle utalás az íróra. Egészen más a bevezetése, mint például amelyeket a páli leveleknél megszoktunk. Nincsen, nem jelöli meg azt, hogy ki írja a levelet. Ezzel szemben viszont azt mutatja meg, hogy ki a levél írójának tehát mi a levél írójának a legfontosabb szándéka. Most nagyon érdekes, ugye, hogy a Bibliában nem csak az a fontos, ami le van írva, hanem az is, ami nincs leírva. Tehát ebből, hogy ő nem jelöli meg saját magát, mint szerzőt, ebből azt olvashatjuk ki, hogy az Úr Jézus dicsőségéről ő valami egészen különleges módon akar itt most beszélni, és hogy az Úr Jézus személye mellett nincsen helye más névnek. Ugye, ahogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy nem adott ott az emberek között más név. És annyira komolyan veszi ezt a szerző, hogy ő tudatosan háttérbe vonul, és nem nevezi meg saját magát. Azért nagyon sok mindent meg lehet tudni arról, hogy ki írta a levelet, és a végén majd meg is fogjuk név szerint nevezni az illetőt. Hát először is látjuk azt, hogy ez a levél egy nagyon szép és kifejezetten magas stílusú görög nyelven íródott, amelyiken erősen érezhető az úgynevezett Septuagintának, tehát az Ószövetség görög fordításának a hatása. Tehát egy olyan emberről van szó, aki nagyon közeli kapcsolatban volt ezzel a görög ószövetségi szöveggel, tehát nagyon, hogy szabad ilyen hétköznapi fogalmat használni, egy rodeózik benne, ugye? Tehát oda megy, ahova akar, tehát nagyon otthonosan közlekedik ebben a szövegben. Aztán azt is tudjuk az első versből, hogy egy zsidó emberről van szó, ugye, mert úgy fogalmaz, hogy minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt, a végén szólt nekünk, ugye, magát bele foglalja a zsidóságba, és tehát mint zsidó írja a zsidóknak a levelet, viszont azt is megtudjuk a második fejezet harmadik verséből, hogy ez az ember, ez nem tartozott az Úr Jézusnak az elsődleges tanítványi körébe. Hogyha elolvassuk, akkor azt látjuk a harmadik vers második részében, hogy miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak a számunkra. Tehát ez azt jelenti, hogy ő nem hallotta személyesen, hanem ő már azoktól hallotta, akik az Úr Jézustól személyesen hallották. Aztán még azt is megtudhatjuk, és ugye már egyre közeledünk a személy megállapításához, akkor azt látjuk, hogy a 13. fejezet 23. versében azt olvashatjuk, hogy ez az illető nagyon szoros kapcsolatban volt Timóteussal, és tudott arról, hogy Timóteus rabságban volt. Legyen tudtotokra, hogy a mi testvérünk Timóteus kiszabadult. És azt is mondja, hogy meg akarja látogatni ezeket a gyülekezeteket, mégpedig honnan írja a levelet, ezt is meg lehet tudni, Itáliából írja a levelet, ugye a 24. fejezet, 24. vers utolsó mondata, hogy köszöntenek titeket az Itáliából valók. Tehát már nagyon-nagyon közeledünk ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ki írta ezt a levelet, és tény és való, hogy a korábban vagy Barnabásnak, vagy Pálnak tulajdonították ezt a levelet, de azt is tudjuk, hogy az egyházatják egyértelműen, amikor elhelyezték az újszövetségi levelek sorában a zsidókhoz írt levelet, akkor a római levél és az első korintusi levél között helyezték el. Tehát tulajdonképpen ugye most már egyre inkább közeledünk ahhoz a megállapításhoz, hogy Pál írta ezt a levelet, és mindjárt meg is látjuk, hogy ennek mi a bizonyítéka, annak ellenére, hogy az legújabb kori biblia kutatók azt állítják, hogy ezt nem írhatta Pál, mert hogy annyira más a stílusa. Igen ám, de a legújabb kori kutatók úgy látszik, hogy nem végeztek stilisztikai tanulmányokat, mert akkor tudnák azt, hogy Pál apostol, hogyha megfigyeljük azt, hogy ő azokon a helyeken, ahol beszél vagy leveleket ír, hogy ő hogyan beszél, meg hogyan ír, akkor azt látjuk, hogy ő mindig azoknak az embereknek a stílusát követi, akikhez a beszédét vagy az írásait intézi. És mondok két példát szeretnék mondani, ugye először is ott vannak a levelei, amelyek egy átlagos hétköznapi görög nyelven írottak, egy átlagos hétköznapi görög anyanyelvű hallgatóság vagy olvasók számára. Viszont, hogyha görögül elolvassuk az apostolok cselekedeteiben az aeropágoszi beszédét, az egy nagyon magas irodalmi szintű görög nyelven írodott, tehát ott le is van írva, ugye onnan tudjuk, hogy ő ott hogy beszélt, és ezért egyáltalán nem kizáró ok a Pál szerzősége ellen, na most belegabajultam a mondatba, tehát az, hogy a zsidókhoz írt levélnek egy nagyon magas, kifinomult irodalmi stílusa van, ez nem bizonyíték az ellen, hogy Pál írta volna a levelet. Tehát a levelet úgy látjuk, hogy Pál írta, és talán emlékeztek rá, akiknek van régi fajta bibliája, például ugye nekünk vannak ilyen régi Károlyi bibliáink, ott még úgy van, hogy Pál levele a zsidókhoz, talán emlékeztek rá, például a nagyanyáknak a bibliájában ott van fönnállam, abban is még úgy van, hogy Pál levele a zsidókhoz. Nekik volt igazuk, akik ezt beleírták. Ja, itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy Magdi mindig szoktad mondani, hogy milyen szörnyű az, hogy a mostani bibliákra kívülről már nem írják rá, hogy Szent Biblia. Hát ez is egy érdekes dolog. Ugye hát az, hogy a zsidókhoz írt levélnek a tetejére nincsen odaírva, hogy Pál levele a zsidókhoz, ez is már annak a jele, hogy kezd ugye az állítólag tudományos biblia kritika beszüremkedni. Mégpedig azért nagyon fontos ez, hogy Pál írta a levelet, majd még látjuk, hogy honnan tudhatjuk egészen pontosan, tehát bibliai forrásokból honnan tudhatjuk. Azért nagyon fontos, mert tudomásul kell vennünk egy olyan szempontot, ami az újszövetségi írásoknál, most az Ószövetségről nem beszélünk, ami az újszövetségi írásoknál nagyon fontos. A kánonba, tehát az újszövetségnek a könyvei közé milyen embereknek az írásai kerültek be, ha végig gondoljuk, apostolok, akik az Úr Jézust személyesen ismerték és vele jártak. Olyan apostolok, akiknek az Úr Jézus személyesen megjelent, ugye, mint például Pál, olyanok, akik az apostoloktól felhatalmazást kaptak, és akik szemtanúi voltak, vagy saját maguk szemtanúi voltak az eseményeknek, vagy utána néztek, ugye ez Márk és Lukács, és a negyedik csoport, amiből szintén kettő van, akik az Úr Jézusnak a saját testvérei voltak, tehát ők is saját szemükkel látták az egészet. Tehát ugye ez volt Jakab és Júdás, akik az Úrnak a testvérei voltak. Tehát ez azt jelenti, hogy a zsidókhoz írt levelet se írhatta ezen a szerzői körön kívül más. Ami ezen kívül van, azt ugye szokták idézni itt-ott, ezek az úgynevezett apokrif iratok, ugye vannak ószövetségi, meg újszövetségi apokrif iratok is, tehát vannak ilyen újszövetségi apokrif iratok is, amelyekkel nem foglalkozunk, egyébként tele vannak tévtanításokkal. Tehát most nézzük meg akkor, hogy a bibliai forrásokból mi szól Pál apostolnak a szerzősége mellett. Keressük ki, most ezt kikereshetjük, mert jó, hogyha látjátok, hogy hol van. Péter apostolnak a második leveléből a harmadik fejezetet, hogyha kikeresitek, én még előtte olvasok mást is. Ugye nagyon fontos, hogy azt olvassuk a Péter apostol első levelének az első versében azt olvassuk, hogy Péter Jézus Krisztusnak apostola a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitiniában elszélett jövevényeknek. Tehát azt látjuk, hogy Péter apostol a levelét azt a szétszóratásban élő zsidóknak írja. Ugye ezek a szétszóratásban élő zsidók, tehát azok a területek, amelyeket itt megjelöl, ugye? Kappadócia, Bitínia, stb. Ugye ezek a mai Törökországnak a területén vannak, és tudjuk azt, hogy Pál apostol is nagyon sokat járt ezen a területen. Na most olvassuk el Péter apostol második levele, harmadik fejezetének a 15-től olvasom, jó, 15. verstől. És a mi Urunknak hosszú tűrését megmenekülésnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett testvérünk Pál is írta nektek. Tehát ez azt jelenti, hogy Pál apostol ezeknek a szétszóratásban levő zsidóknak levelet írt. Na most, hogyha végignézzük a páli leveleket, ugye nem sorolom végig, ismerjük őket a római levéltől a filamoni levélig, melyik szól a szétszóratásban élő zsidóknak? Egyik se. Tehát mindegyik vegyes gyülekezeteknek szólt, vagy zsidó, vagy zsidó, illetve tehát pogány gyülekezeteknek, amelyekben adott esetben zsidók is lehettek. Tehát itt azt mondja, hogy Péter, hogy Pál apostol levelet írt a zsidóknak. És azt mondja tovább, hogy amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írta nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban, ugye itt már utal az összes levelére, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, na ugye még Péter apostol is megállapítja, hogy a páli levelek nem mindig könnyen érthetőek, úgyhogy ha valamit nem értünk, akkor nyugodjunk meg, mert Péter se értett mindent ezek szerint. És azt mondja, amiket ha tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Mik ezek az egyéb írások? Az írások alatt az ige mindig az Istentől ihletett írásokat érti. Tehát amikor azt mondja, hogy az álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is, az azt jelenti, hogy az egész új szövetségnek az akkor meglevő leírt részében az álhatatlanok, akartak az Isten igének engedelmeskedni, azok jobbra-balra mindenfélét magyarázgattak, csűrték, csavarták, ismerjük ezt a dolgot. Tehát az, hogy itt van az egyéb írások között a páli levél, az azt jelenti, tehát ez a bizonyos zsidókhoz írt levél, ez is bizonyíték arra nekünk, hogy ez az a levél, amiről itt Péter beszél, hogy Pál írt a zsidóknak egy ilyen levelet. Na most azt mondja itt, hogy a neki adott bölcsesség szerint, hogy a zsidókhoz írt levelet végigolvassuk, akkor azt hiszem, hogy egyik levélben sem lepleződik le olyan egyértelműen, nyilvánvalóan és valami egészen ember fölötti módon Pál apostolnak az Istentől kapott bölcsessége, ahogy az ószövetségi jelenségeket egyiket a másik után összhangba hozza az új szövetséggel és a mesiásnak a megjelenésével és az ő körülményeivel és az ő személyével. Aztán azt is látjuk, hogy Pál szerint, hogyha elolvassuk szintén ennek a szakasznak az első részét, Pál szerint Péter szerint ennek a levélnek, amit Pál a zsidóságnak írt, a legfontosabb témája az, hogy a mi Urunknak hosszú tűrését megmenekülésnek tartsátok. Ugye az üzenet és a téma között beszéltünk arról, hogy figyelmezteti a levélnek a szerzője a zsidókat, a messiásban hívő zsidókat, hogy vigyázzat, mert előfordulhat, hogy ők elfordulnak a Krisztusba vetett hittől. És ugye erre utal vissza Péter ebben a megjegyzésében, hogy a mi Urunknak hosszú tűrését megmenekülésnek tartsátok, és ugye tudjuk, hogy a zsidókhoz írt levélben párhuzamosan többször is előfordul az a felszólítás, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ugye ez olvasható a zsidók 3.7-ben, a 3.15-ben, a 4.7-ben, tehát háromszor is előfordul a zsidókhoz írt levélben. Na most azt is tudjuk, hogy a Galatákhoz írt levélben kiderül, hogy Pál apostol nagyon, meg a római levélben is, Pál apostol nagyon szigorúan szabta magát ahhoz a rendhez, amit ugye úgy fogalmaz meg a római levélben, hogy zsidóknak először is görögök, és utána görögöknek. És ugye tudjuk azt, hogy Pál apostol is a missziói útjai során mindig először bement egy zsidó zsinagógába, és csak akkor ment el onnan, hogyha onnan elüldözték. És ő mindig tartotta magát ahhoz, annak ellenére, hogy ő a körülmetélkedetlenségnek az apostola, ugye így nevezte meg magát, és ennek ellenére mindig tartotta magát ahhoz, hogy először a zsidóknak hirdesse a Krisztusról szóló örömüzenetet. És az, amit ebben a levélben megír, ugye a zsidókhoz írt levélben, amit megír, ez megint visszatükrözi azt, hogy szinte egyetlen egy, sőt mondhatjuk is, hogy egyetlen egy levelében nem ad ilyen átfogó képet a Krisztusnak az Ószövetségben megjelenő személyéről, mint éppen a zsidókhoz írt levélben. Mert a zsidóknak erre volt szükségük. És ugye akkor, amikor a zsidókhoz írt levelet olvassuk, akkor látjuk azt, hogy mennyire tükröződik benne az írónak az a fajta féltése, ami a római levélben, a 9. fejezetben, ugye az elején azt olvassuk, hogy Pál apostol azt mondja, hogy az ő zsidó testvéreiért képes lenne még a kárhozatot is elviselni, csak hogy ők megmeneküljenek. Ez egy döbbenetes kifejezés, ugye? Hogy ő még átokká lenne, csak hogy ők megmeneküljenek. És ugye ez a nagyon nagy féltés és féltő szeretet gyakorlatban nyilvánul meg a zsidókhoz írt levélben. Abban, hogy ő ilyen részletesen elmagyarázza mindazt, amit a Krisztus személyéről egy zsidó embernek tudnia kell. És hát tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy ezzel együtt, ugye ezzel a zsidókhoz írt levéllel együtt, tulajdonképpen 14 páli levél van, nem 13. Na most menjünk egy kicsit tovább, és nézzünk meg néhány kulcsfogalmat, ami szintén szerepel ebben a levélben. Most itt megint azt kérem, hogy ne keresgéljetek, mert nem fogjátok tudni, én gyorsan inkább néhány dolgot elmondok, és felolvasom majd azokat a verseket, amikre szükség van. Az első, nagyon gyakran fordul elő ezekben a levelekben az, hogy jobb, vagy magasztosabb, vagy magasabb, vagy nagyobb. Például, hogyha megnézzük az első fejezet 4. versében, ugye azt olvassuk, hogy annyival kiválóbb lévén az angyaloknál. Vagy a 6. fejezet 9. versében azt olvassuk, hogy de ti felőletek, szeretteim, ennél jobb és üdvösségesebb dologról vagyok meggyőződve. Aztán olvasunk a jobb szövetségről, olvasunk a jobb ígéretekről, a jobb áldozatról, a jobb örökségről, a jobb otthonról, a jobb feltámadásról. Tehát ez nagyon, nagyon jellegzetes, ezek nagyon jellegzetes kifejezései lesznek majd a zsidókhoz írt levélnek, majd ugye amikor odaérünk, akkor beszélünk róla. Aztán nagyon gyakran, illetve egészen pontosan három nagyon fontos helyen mondja azt az apostol, hogy egyszer s mindenkorra. Ja, például a 9. fejezet 12. versében, hogyha emlékeztek rá, mindenki tudja, mert megkegyelmezek, bocsánat, eltévesztettem, azt mondja, az ő tulajdon, és nem a bakok és túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkor a szentélybe örök váltságot szerezve. Tehát nyugodtan lehetne tovább mondani ezeket a dolgokat. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy az Úr Jézust milyen formában nevezi meg. Ezek is kulcsfogalmak a zsidókhoz írt levélben. Tehát például megnevezi úgy, hogy ő a főpap, aztán megnevezi úgy, hogy a legnagyobb főpap, aztán úgy, hogy nagyobb főpap, a legnagyobb főpap. Ja, tehát ezeket egyre jobban fokozza a levél során. Aztán vannak nagyon érdekes egyéb, tehát vannak egyéb érdekességek is a levélben. Például felszólítja őket, hogy hagyják el a jeruzsálemi templomot, ugye ez a 13. fejezet 12. 13. versében van, ez mindjárt érdekes, úgyhogy ezt mindjárt megmutatom. Azt mondja, hogy, hogy Jézus is, hogy megszentelje a tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett, és menjünk ki hozzá ő, menjünk ki ő hozzá táboron kívül. Ugye nyilvánvalóan miért mondja ezt? Azért, mert a jeruzsálemi templomban akkor gyakorlatilag már majdnem, hogy azt lehetne mondani, hogy bálványimádás folyt. Na most fölhívja a figyelmet a hittől való elszakadásra, hogyha az ember nem szánja oda az életét, és nincs igazi, nem történik igazi újjászületés az életében. Aztán nagyon érdekes még a Melkicédekkel való, Melkicédek papságával és királyságával való párhuzam. Aztán nagyon érdekes még, hogy ugye a Jeremiás 31-31-ben tulajdonképpen az bizonyítja be, hogy a Jeremiás 31-31-ben megjelölt új szövetség, az tulajdonképpen hogy jön létre. Ugye ez is egy nagyon érdekessége ennek a levélnek, majd ott is, erről is majd még beszélünk, és amit szintén nagyon érdekes, amit az előbb el is olvastam, hogy az Úr Jézust apostolnak is nevezi. Ha majd odaérünk a 3. fejezet 1. verséhez, akkor majd beszélni fogunk erről, hogy miért nevezi az Úr Jézust úgy, hogy a mi hitvallásunknak az apostola, a főpapja, az Úr Jézus. Na most, ezek után nézzük meg azt, hogy hogyan is épül föl a zsidókhoz írt levél, és ehhez készítettem egy vázlatot. Ezt mindjárt oda is adom, jó? És nem fogunk, tehát végigmegyünk rajta úgy nagyjából, de inkább azt mondom, hogy majd otthon egy kicsit nézegessétek meg, jó? Hogy ez hogy is néz ki a zsidókhoz írt levélnek a felépítése. Hogyha így elsőre rápillantotok, akkor azt látjátok, hogy érdekes módon újra és újra a különböző, ha szabad így fogalmazni, elméleti részek közé mindig beszúr egy úgynevezett, én úgy fogalmaztam meg, hogy egy ilyen lelki gondozói szakaszt. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan részt, ami arról szól, hogy az, amit az apostol elmond az Úr Jézusnak a személyéről, az hogyan kell, hogy befolyásolja az én egyéni, hétköznapi életemet. Ez nagyon fontos dolog az Isten igéjében mindig, hogy még az is, ami úgy tűnik, hogy elméleti ismeret, ugye van, amikor mostanában többször is elhangzott például a szerdán Biblia órán, mit tudom én, hogy ezt már eddig is tudtuk. És ez nem baj, hogy ezt eddig is tudtuk, tehát nem baj, hogy most is lesz olyan dolgokról szó, amit eddig is tudtunk, de a lényeges, hogy amikor Isten olyan dolgokat emleget és olyan dolgokra emlékeztet, amit már eddig is tudtunk, akkor az azért van, hogy az ember megvizsgálja magát, hogy akkor az valóság a hétköznapi életemben, tényleg úgy is élek, amit én tudok már a fejemben? Vagy csak a fejemben marad? Tehát ezért a zsidókhoz írt levélnek a felépítése, hogyha észreveszitek, akkor itt megnézhetitek az én papíromon, amit adtam. Ugye a római egyessel a jelölt rész, ami azt mondja, hogy a messiás magasztosságáról szól alapvetően, itt is ugye látjuk, hogy öt részre van felosztva, de az első négy rész után van egy ilyen úgynevezett lelki gondozói szakasz. Aztán azt látjuk, hogy a közepe, a nyolcadik fejezet, tulajdonképpen a nyolcadiktól a tizedik fejezet 18. verséig, ott magáról a messiási szövetségről beszél, és utána a harmadik nagy egységben, amikor a messiási hit útjának a magasztosságát mutatja be, akkor itt megint két nagyon fontos szakaszban arról beszél, hogy hogyan is vigyázzon a hívő ember, hogy a hittől el ne szakadjon. Eszter, ezt majd át fogom küldeni neked az istentisztelet után a csevegőben, és akkor meg tudod te is otthon nézni rendesen. Na most menjünk még egy kicsit tovább, és akkor most egy egészen kicsit nézzünk még bele az első versbe. Nem túl sok időnk rá, és majd erre még vissza is fogunk térni, de hogy lássuk, hogy hogyan is közelíthetünk tulajdonképpen a zsidókhoz írt levélhez. Olvassuk föl még egyszer az első verset. Minek utána az Isten sokszor és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben fiúban szólt nekünk. Nem véletlenül ilyen furcsán olvastam, mert itt megpróbáltam ugye a görög szöveget visszaadni. Nézzük meg, itt szinte minden szónak nagyon, de nagyon fontos jelentősége van. Mindegyik szóról külön igehirdetést lehetne majdnem tartani, nem fogom megtenni, úgyhogy nem kell aggódnotok, mert akkor szerintem így is évekbe fog telni a zsidókhoz írt levél, de akkor még több évbe telne. Az első, hogy amikor Isten az Ószövetségben sokszor szólt, az első, hogy Isten sokszor szólt, számos alkalommal szólt, akkor vajon volt-e az Isten beszédének foganatja? Ugye ez azért nagyon fontos a mi számunkra is, mert gondoljunk bele, hogy Isten hozzánk milyen sokszor szól. Szól csak az igén keresztül, amit normális esetben ugye minden nap elolvasunk, vagy adott esetben minden nap többször is olvassuk, aztán szól az ige alkalmakon, az ige hirdetéseken, bibliaórákon, most szólni fog majd a hitmélyítő héten, hogy mit kezdünk mi azzal a számos alkalommal, amikor az Isten igéje szól hozzánk. Ja, Máté evangéliuma 23. fejezetében azt mondja az Úr Jézus nagyon szomorúan, 23. fejezet 37. versében, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, amiképpen a tyúk egybegyűjti az ő kis csirkéit a szárnya alá, és te nem akartad. Tehát akkor, amikor a hívő embernek az életében, annak a sok-sok alkalomnak, amikor az Isten szól hozzá, nincsen foganatja, az Úr Jézus szava szerint ez azért van, mert nem akarja. Mert nem akarja elfogadni azt, hogy ez az Istennek a véleménye. Nem akarom elfogadni, hogy az Isten tőlem ezt várja. De ugye azért azt is tudjuk, hogy voltak olyanok, akik hallgattak az Isten beszédére. Ugye ha elolvassuk az Ószövetséget, akkor ugye látjuk ezt, hogy nagyon sok embernél az Isten igéje visszhangra talált, és azt szerint éltek. És ugye Pál apostol is azt mondja, hogy az ő prédikálása is olyan, hogy bármely módon megmentsen némelyeket. Hát ugye sok mindenkinek prédikál, de csak némelyek menekültek meg, de azok igen. Aztán azt olvassuk még itt, hogy sokféleképpen szólt az Isten. Hát hogyha végig gondoljuk, hogy milyen utakon, módokon szólt az Isten az Ószövetségben, akkor azt látjuk, hogy hogy álmokon keresztül szólt, látomásokon keresztül, proféciákon keresztül, elbeszéléseken keresztül szólt, példabeszédeken keresztül szólt, verseken, éneken keresztül szólt. Nagyon érdekes, ezt szeretném elolvasni, mert annyira szeretem ezt a Dávid utolsó beszédeiből ezt a verset. Azt mondja, ezek Dávidnak utolsó beszédei, Dávidnak Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltatott, Jákob Istenének felkentje és Izrael dalainak kedvence. Az Úrnak szelleme szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. És tudjuk, hogy Isten Dávidnak a költeményeiben, az énekeiben, a verseiben mennyi proféciát adott. És tulajdonképpen ez is azt mutatja nekünk, hogy proféta volt mindenki kivétel nélkül, aki az Isten szelleme által szólt az Ószövetségben. Azok is proféták voltak, akik látszólag nem profétai könyveket írtak le, például a Rut könyvét. Az nem profétai könyv, ugye nem szoktuk annak nevezni, és mégis az írója proféta. Vagy Józsué proféta. Ugye Sámuelről már nem is beszélve, meg a többiekről. Akik a királyok és a krónikák könyvét leírták, azok mind proféták voltak a zsidók egy szerint. Tehát azt látjuk, hogy Isten nagyon sokféleképpen szólt az Ószövetségben az ő szelleme által, és azt mondja, itt, és most itt nagyon fontos, hogy pontosan olvassuk, ugye az atyáknak szólt ez a beszéd, ugye az elődöknek, ugye, akik a korábbi ószövetségi időben éltek, és azt mondja, hogy ezekben az utolsó időkben nagyon fontos, hogy itt van egy mutatónévmás, hogy ezekben az utolsó időkben, tehát nem az utolsó időkben, ami a végidőkre vonatkozik, amit sokan félreértenek, és azt gondolják, hogy na, az utolsó idő az akkor az Úr Jézusnak a földre jövetelével kezdődő. Nem. Mert az utolsó időket az ige máshogy jelöli meg. Ugye, hogyha a profétákat elolvassuk, a végső napoknak, akár Dániel vagy Ezékiel könyvében, ha olvassuk, vagy Ézsaiás könyvében, azokat az időket attól az időtől számítja, amikor a szétszóratásból a zsidók visszatérnek az őseik földjére. Tehát gyakorlatilag a 19. század vége, ha szabad így megfogalmazni. Tehát itt, amikor azt mondja, hogy ezekben az utolsó időkben, az az ószövetségi időkre vonatkozik, amelyekben Isten szólt a proféták által. Na most a proféták által szólt, ez egy nagyon fontos szó itt nekünk, mert a proféták szócsövek voltak, isteni üzenet közvetítői voltak, a proféták eszközök voltak. De azt mondja, hogy szólott a proféták által, de most ezekben az utolsó időkben fiúban szól. Tehát így van a görög szöveg, hogy en hüjó. Fiúban. Az ő személyében. Nagyon érdekes, hogy a görög szövegben nincsen határozott névelő. Szólt nekünk fiúban, tehát nem a fiúban, hanem fiúban. Ez azt jelenti, hogy az ő személyében szólt. Tehát akkor, amikor ugye ebben a görög eredeti szövegben, ahogy Pál leírta, nincsen határozott névelő, ez azt jelenti, hogy ő valaminek a belső lényegére utal. És arra utal, és azért nem azt írja, hogy által, hanem fiúban, mert a fiú nem eszköz, a fiú nem szócső, a fiú nem közvetítő, hanem ő maga az isteni szó. Ő maga az isteni szó. Azt olvassuk a János evangéliuma első fejezetében, hogy az ige testélet, tehát az isteni szó testélet, tehát Isten saját magát a fiú személyében mutatta meg. És ezért mondja itt Pál apostol, hogy fiúban szólt. Erről majd még fogunk beszélni, de most befejezésül olvassuk még el a Kolossébeliekhez írt levél első fejezet, olvassunk el a Kolossébeliekhez írt levél első fejezetéből néhány verset, ahol azt láthatjuk, hogy a fiúban mutatta meg Isten saját magát, a saját személyét ennek a világnak. A Kolossébeliekhez írt levél első fejezetéből a 15-től a 22. verset olvasom. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és őre áll nézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, minden ő benne áll fenn. És ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség. És hogy ő általa békéltessen meg minket mindent magával, békességet szerezve az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben, titeket is, kik hajdan elidegenültek, és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson titeket ő maga elé. Tehát a zsidókhoz írt levél az Úr Jézus személyét állítja elénk, és azt, hogy mi, akik az ő követői vagyunk, mire figyeljünk, hogy őt ne tévesszük szem elől.